Gyerekek, azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy szoktatok-e utánozni másokat?
Igen.
Kik utánozol?
Nem.
Te nem utánozol?
Hát a
csoporttársaidat. A csoporttársaidat? Aha. És kik szívesen? Aki hogy viselkedik? Nem figyeled ezt? Nézzétek el, gyerekek!
De a csoporttársai csinálják másoknak.
Ja, a csoporttársai csinálják másoknak, aha. Nézzétek el, hogy ha akár akartok valakit utánozni, akár nem, az úgy van, hogyha valakikkel együtt vagyunk, akkor azok hatnak ránk a viselkedésünkre, a beszélünkre, és ezért egyáltalán nem mindegy, hogy kivel barátkozunk, kivel vagyunk együtt. Képzeljétek el, hogy az én kis unokahúgom már nagyon szeretett volna egy barátnőt az osztályban. És nem volt barátnője, akkor egyszer jött egy új lány, akivel nagyon jól megértették egymást. Már imádkoztunk is érte, hogy legyen barátnője, és hogy jó Isten így adott neki barátnőt. Igen ám, de ez a kislány nem szeretett tanulni. És az unokahúgom, aki addig szorgalmasan tanult, ő is kezdett úgy lazítgatni, hogy úgy nem nagyon tanult, és akkor egyszer csak, hát én már nagyon imádkoztam érte, hogy hát ebből ne legyen ilyen, és egyszer csak egy olyan kislány mellé ültették az osztályba, aki a legjobb tanuló volt az osztályba. És akkor nagyon elkezdett ő is tanulni, és akkor azt mondta, Zsuzsa, én most már jó tanuló vagyok. Még csak ötösöket kapott, néha négyes, és így hatottak rá a gyerekek. De volt egy dolog, kérdezzétek el, amiben nem változtatott. És ez a kislány, aki a barátnője lett, aki odajött az osztályba, ő nem hitt Istenben. És kérdezzétek el, először nem tudtam mire, ezt talán kérdeztek, hogy hát mit csináljuk akkor, hogyha valaki nem hisz Istenben, de szeretnénk, hogy higgyen. És akkor hát így beszélek, hogy igen. És imádkoztunk érte, és ő mondta, hogy próbálja le beszélni, de nem akar hinni Istenben. És akkor a szeretetek, ez a kis unokahúgom attól, hogy a barátnője nem hitt Istenbe, ő elhagyta a Jóisten, vagy ő is nem hívő lett?
Nem.
Nem, egyáltalán nem. És ő ugyanúgy ragaszkodott a Jóistenhez, és mondta azt, hogy ő ebben nem tántorodik, mert tudja azt, hogy őt Isten szereti, és ő Istennek a szeretett gyermeke, úgy, ahogy ti is vagytok. De gyerekek, tudjátok, egyáltalán nem mindegy, hogy kivel barátkozunk, kivel vagyunk együtt. Sátánnal nem szabad barátkozni, de senki nem mondja azt, hogy én sátánnal akarok barátkozni, hanem most olyan gyerekekkel kezd el barátkozni, akik butaságot csinálnak, akik nem hisznek a Jóistenbe, akik nem is bajuk, ha barátkoznak velük, csak hogy ne adják fel az ő dolgaikat, és legyenek erősek. Szerintetek, hogy lehet megállni olyan emberek között, akik nem hisznek a Jóistenbe, és butaságot csinálnak olyan gyerekek között? Mit gondoltok? Hogyan? Te is csinálod a butaságot? Mert tudjátok, vannak olyan gyerekek, akik befolyásolhatóbbak, ezt így mondjuk, akik mennek mások után. És vannak olyan gyerekek, akik erősek, és ők viszik maguk után a többiek, ezt úgy örököljük is, de azért tudatosan lehet ezt változtatni. Szerintetek hogyan? Mit csinálunk? Mibe kell nekünk megerősödni, hogy ne menjünk a butaság után? Hát ezt mondjátok gyülekezetben, voltok a gyerektanításon, hallgatjátok a tanítást, olvassátok a Bibliát, imádkoztok, hogy a Jóisten erősítsen meg benneteket, hogy egyre jobban megismerjétek őt, szeressétek őt, és ragaszkodjatok hozzá. Gyerekek, ez nagyon-nagyon fontos. Ezt mi felnőttek, vagy a nagyobbak is el tudják mondani, hogy van, amikor nehéz megállni. De ha mi szeretjük a Jóisten, és tudjuk azt, hogy mit kértünk, akkor szívesen követjük a jót. Tudjátok, az anyukátok mond, amit a gyülekezetben hallottok, amit a Biblia mond, ahhoz ragaszkodtok. És azt mondják, hogy nem számít, jól hozzá vannak a gyereknek. Futkározzál csak a gyülekezetben, nyugodtan rendetlenkedj, nem számít. Akkor nem fogod megcsinálni, mert tudod, hogy a Jóisten látja ezeket, és ő azt szeretné, hogy te ő hozzá méltóan járjál. Kérdétek el, hogy a Bibliában is van ilyen, és ezt szeretném is nektek elolvasni, hogy azt mondja,
hogy de mikor lesz újra a vidrás mesél?
A vidrás, azt tetszett neked a vidrás? Hát én ezt tudom, akkor a vidrásat őre áldozom. De még azóta még jobbakat is találtam, képzel. Csak figyelj ide! A kis Ida is milyen aranyos, pedig nem is tud gondolkodni, de a jó Isten, amit beleültetett törvényt, emlékszel, hogy azt csinálja, gondozza a kicsinyeit, igaz? Összetart a társaival, összefogódzanak a viharokban, emlékeztek rá? És nem a rosszaságokat csinálja.
Ez olyan nehezebb, mint egy szikla.
Hát úgy már együtt, igen. Meg a vínárokba belekapaszkodnak, tudod? És azt mondja Pál apostol, hogy csak, hogy amire eljutottunk, azt szerint járjunk, hogy te eljutsz valamire, megtanultál itt a gyülekezetben,
vagy anyukától. A vidrák olyan okosak, hogy megtanulták az emberektől föltörni a kandlót. De mennek a víz alá, aztán megtörik a kandlót a fővel.
Hát ezt nagyon megjegyezted,
Ez a csimpánz is megtörik.
És kezdve el, ezt nem az emberektől tanulták meg, hanem a Jóisten tanította meg nekik. Beleültette oda a kis szervezetükbe, hogy ők ezt tudják, hogy ezt kell csinálniuk, és ezt csinálják. Ilyen szokalmas az
alkotóisten.
Én a Ovonéli tanult. Az Ovonéli is elmondta? Na hát akkor azért tudod, milyen jól, mert többször is hallottad.
És hát többször egyszer.
Jól látom. Az Ovonéli egyszer. És képzeljétek el, gyerekek, a Jóisten, aki ilyen hatalmas, hogy a kis vidrával ezt meg tudja csinálni, velünk is meg tudja, hogyha gondolkodunk és döntünk, de velünk csak úgy, hogy előttünk, hogy jók akarunk lenni, erősek akarunk lenni ő benne, és nem a rosszaságok után menni. És azt is mondja az ige, hogy legyetek követői testvéreim, és figyeljetek azok, akik úgy járnak, ahogy mi példát adtunk nektek. Hogy az Isten emberi példát adnak, hogy Jézus példát adott, úgy járjatok. Ez nagyon fontos. Ma jusson eszetekbe ez. Mondjatok nekem, van-e jó tulajdonságokat, amiben érdemes követni másokat, meg amit érdemes példát mutatni. Például a kislányban mondtam a szorgalmat, ugye? Hogy szorgalmasak legyetek, aztán...
Vigyázzunk a természetünkre.
Az is nagyon jó tulajdonság, ugye? Aztán még milyen jó tulajdonságok vannak,
amire... Fogadjunk szót.
Na, ez a legfontosabb a gyerekeknek, hogy fogadjanak szót. Legyenek engedelmesek a jónak, ugye? A szüleiknek. Aztán még milyen jó tulajdonságok tudják, nem tudnak jó tulajdonságokat mondani?
Vigyázzunk a tengerre.
Hát a tengerre mi nem tudunk vigyázni, itt a Balaton, a magyar tenger, arra tudunk vigyázni. Ugye, hogy nem dobálunk el szemeteket, és ilyen több,
de úgy dolog. Lehet vigyázni a tengerre.
Hogyan?
Hogy nem megyünk bele.
No, nem mondod. Bele lehet menni.
De kimarja a bőrünket a só.
De úgy nagyon szereti a bőrünket a só, bőrünk a só. De gyerekek, vigyázzunk kell egymásra is, nem csak a tengerre, egymásra. Az, hogy a másik
szépen válnak. De a igazi sóba, azt kimarhatja.
Most
de hogyha a tintával oda köpi a tintáját a sóba, az már...
Szerintem ezt most megbeszélitek benn, hogy Annika segít nektek ezt elmondani, hogy hogy van, de nyugodjatok meg, a Jóisten úgy alkotta meg ezeket a dolgokat, hogy nem károsak rám. Mi csak el tudjuk rontani, de ő jól alkotta meg, pont jól, és kis szívetekben is meg tudja alkotni a jót. Kövessétek a jót, ez a mai üzenet után, jó? Tanuljatok a gyülekezetet, és eljétek engedelmesek.
Nem
új. Ezt is veszélyétek meg, jó?
Meg. Köszönjük szépen.
Jó. A vidrának az ujja.
Addig, ha mindezt elmondja.
A policnak a vidra.
Köszöntelek benneteket a szeretettel. Kedves testvéreim, ma egy nem különleges emberről tanulunk a Bibliából, de valamiben mégis kitűnt a többi ember közül. Krónika első könyve első 9 fejezetében mintegy 600 embert említ a Biblia, mert képzeljétek el, felsorol név szerint, és a 600, több mint 600 embert, és ezek közül csak egyetlen egy embert említ meg részletesebben, egy Jábes nevezetű embert, Jábes, a 4. fejezet 9. és 10. versében egy megtisztelő említést kap. Két versben szól róla a Biblia. Azt olvassuk itt, hogy Jábes segítségül hívta Izrael Istenét. Hogy miért emeli őt ki? Mi emelte őt az átlag fölé? Mit tanulhatunk tőle? Ez a kérdésünk most. Így mondja a 9. versben is, hogy Jábes tekintélyesebb, vagyis megtiszteltebb volt testvéreinél. és abban, hogy volt hite, mert Istentől nagy dolgokat kérni, és hitte is, hogy megkapja. Olvassuk tehát együtt el a 4. fejezet 10. versét Krónika első könyvében. 4. fejezet 10. verse így szól. Jábes segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta: bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten, amit kért. Megadta neki Isten, amit kért. Nagy dolgokat kért Jábes, hogy áldja meg, hogy szélesítse ki a határait, hogy vele legyen, és oltalmazza meg a bajtól és a veszedelemtől. Ezek olyan dolgok, amelyeket bármelyikünk kérhet. És azt olvassuk, ez a megdöbbentő itt, hogy Isten megadta neki mindazt, amit kért. Hát ebben volt különleges ez a Jábes, és ezen keresztül a Jóisten üzeni nekünk, hogy mi is kérhetünk tőle nagy dolgokat. És gyakoroljuk mi is hittel, ahogy ő gyakorolta. Jeremiás könyvének 33. fejezetében van ez a híres ige, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek, nagy dolgokat mondok néked, megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. Tehát az Isten szeretné, hogy mi nagy dolgokat kérjünk tőle, és ez többször is előfordul a Bibliában, és Jábes ebben volt különleges, hogy ő nagy dolgokat kért Istentől. Ezt az új szövetség is megerősíti, mert azt mondja Pál apostol az Efezusi levél 3. fejezetében, hogy Isten mindent megtehet sokkal jobban és bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy elgondolni tudjuk, az ő kegyelme szerint. Tehát, hogyha mi kérjünk tőle valamit, ő még annál is többet ad. Ő véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Tehát ezen keresztül, a tanításon keresztül a Jóisten tanít bennünket arra, hogy merjünk nagy dolgokat kérni, legyenek nagy céljaink, álmaink, ne adjuk ezeket fel, és kérjük ezeket bátran Istentől. 3 dolgot kért Jábes. Érdemes ezeket kiemelni. Az első: kiszélesítenéd határomat. Vajon mit jelent ez? Kiszélesítenéd határomat. Persze gondolhatunk itt fizikai területre, és ha szerezett volna egy nagyobb birtokot, lehetséges. De azért minden bizonnyal ez lelki értelemben is igaz. Lelkileg hogyan lehet kiszélesíteni a határainkat? Mit gondoltok? Befogadóbbak legyünk, mint amik vagyunk, mert jellemző az emberre, hogy egy adott közegben, egy adott helyen, egy adott életszituációban beszűkül a gondolkodásmódja és látásmódja. Ezért jó sokaknak utazni, vagy olvasni, vagy új tapasztalatokat szerezni, vagy új ismeretségeket kötni, hogy táguljon a látásmódja az embernek. Aztán még lehetőségeink legyenek gazdagodásra, lelki, fizikai értelemben is, hogy növekedjenek a határaink. Igen? Más gondolat? Hogyan lehet kiszélesíteni a határainkat? Nagyobb hitünk legyen. Igen. Jobban bízunk a Jóistenben. Tessék? A gondolkodás határait, igen. Ezért különben rendkívül, nekem például nagyon nagy élmény volt, amikor a művészettörténetet, meg filozófiát tanultam, vagy emberekkel ismerkedtem meg, hogy találkoztam olyan emberekkel, meg gondolkodókkal, akik teljesen másképp gondolkodtak, mint én. És emlékszem rá, hogy képtelen voltam megérteni őket, hogy miért gondolkodik így, mi a célja ezzel, vagy mit akar elérni. És aztán egyszer egy tanárom azt mondta nekem, hogy próbáld magad beleélni az ő helyzetébe. Például emlékszem, Rousseau-nak olvastam a Vallomások című könyvét még diákkoromban, és egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni, annyira idegen volt számomra, és akkor azt mondta, hogy éld bele magad, mintha, hogy éld át, ahogy ő gondolkodik, és ezt tettem, nem ítélkeztem fölötte, hanem beleéltem magamat, és akkor megértettem az ő gondolatmenetét. Az más kérdés, hogy egyetértettem dolgokban, vagy nem, de így jobban megértettem. Igen. Hogy emlékszem rá, amikor megtértem 30 éves koromban, akkor befejeztem a Biblia olvasását, elolvastam az egészet, elolvastam Ellen White-nak azt az 5 könyvét, amit írt ezeknek a kommentáraként, és valami hihetetlen nagy feszülést éreztem, hogy akkora nagy tudásnak, ismeretnek a birtokába kerültem, hogy úgy éreztem, hogy szétrobbanok tőle. És emlékszem rá arra a hajnali imámra, amikor azt imádkoztam, Uram, szélesíts ki az én határaimat, hogy valahogy ezeket elmondhassam az embereknek, valahogy ezekről bizonyságot tehessek, ezt továbbadhassam. És hát mivel egy gimnáziumban tanítottam, ott 400 gyerek volt, és mind a 400-at tanítottam, mindenkinek elmondtam, amit lehetett minden órán. Aztán még más középiskolákba is hívtak tanítani, aztán általános iskolába is, főiskolára is, és aztán mindenkinek elmondtam, amit lehetett, és szívem mélyéből átadtam azt a hitet, vagy azt a szeretetet, amit a Jóisten adott nekem. Tehát megtapasztalhattam én is, hogyha kérjük, hogy tágítsa ki a Jóisten a határainkat, akkor ezt ő megteszi. Hatalmas nagy lehetőségek állnak rendelkezésünkre, hogy mi gazdagodhatunk a Jóistenben. Emlékszem rá, olvastam egy történetet egy emberről, aki kiment a piacra, és fürjeket látott egy árusnál. A fürjek lábáinak fogva meg voltak kötve egy kis cölöphöz, és a szegény kis madarak csak körbe-körbe jártak. Olyan szalaggal volt megoldva, hogy forgott körülötte az a kis gyűrű, tehát nem gabolyoltak össze, de körbe-körbe jártak. És hát megsajnálta ez az ember ezeket a fürjeket, és megvásárolta, valami 12 fürű volt, megvette mind a 12 fürjet, és akkor levágta a lábukról a kötelet, és mondta, repüljetek. Szerintetek mi történt? Ugyanúgy jártak körbe-körbe, és nem repültek. A megkötözöttség, a megszokás. De hallottam valakitől, egyik bibliakörösünk mondta Ajkán, hogy ő hallott egy történetről, valaki elmesélte, hogy egy ló, hát tudjátok mekkora ereje van egy lónak, egy műanyag székhoz volt kötve a lába, és megszokta ezt, és amikor elvágták, akkor is nem ment tovább. De egy elefántról is hallottam, hogy egy vékony spárgával volt megkötve, rendszeresen kikötve egy idomárnál, és amikor szabadon engedték, nem ment tovább. De miért mondom ezt? Hogyha valamit mi megszoktunk, bekeményedett a gondolkodásmódunk, ha tele lettünk ilyen terhet előítéletekkel, csak egyfajta vágányban tudunk gondolkodni és cselekedni a megszokás erejével, akkor onnan kitörni nem egyszerű. Bátornak kell lenni, hogy elmerjen repülni a fürj, hogy a ló ki tudjon szabadulni, és az elefánt el tudjon menni a hatalmas erejével, nem egy oszlopot, hanem egy házat is el tudna dönteni, ugye, az erejével. Mi is képesek lennénk a Jóisten hatalmával és erejével és szeretetével nagy dolgokra. És bátorít bennünket a Biblia, hogy legyenek nagy céljaink, nagy elhatározásaink. A magunk erejével ezt nem tudjuk megvalósítani, de az Isten segítségével megtehetjük. A második. Jábesnek ez volt a második nagy kérése, és a te kezed én velem lenne. Ha nagyobb területet birtokolunk, ha nagyobb területnek vagyunk a részesei, ha nagyobb lehetőségeink vannak, akkor több elvárásnak kell megfelelnünk. Mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a feje a Krisztus. Az igazságban és szeretetben növekedjetek, mondja a Pál apostol. Tehát nagyobb szükségünk van Isten jelenlétére, és szeretetére, és vezetésére. Azért, hogy a nagyobb területen, a nagyobb lehetőségek területén, mezején jól gazdálkodjunk. Mert Isten nélkül könnyen elveszhetünk, és csapdába kerülhetünk. A harmadik kérése ez volt, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. És megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. Hogyha valakinek nagyobb lehetőségei vannak, akár anyagi, akár szellemi téren, vagy kinyílnak a kapui, az emberek ezt nem jó szemmel nézik. Először még számos ilyen, kb. 10 iskolában tanítottam, általános iskola, középiskola, főiskola, stb. És láttam, hogyha valaki beidomul a megszokott rendben, az elfogadott ember. De hogyha valaki valamiben kitűnik, és több lesz, először még elismerik. Utána már kritizálják, végül pedig, kitaláljátok? Kiutálják. Kiközösítik. És mindig találnak valamit, amiben ő nem felel meg. És ezért mondja Jábes, mert tudta azt, hogyha széles a határunk, de ha Isten velünk van, akkor ő meg tud oltalmazni és védeni a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. Isten gondoskodott különben arról, hogy a hívő emberek ne bizakodjanak el. Azt olvassuk az egyik próféta könyvében, ha jól emlékszem, Ézsaiásnál, hogy nem fogy el a gonoszok pálcája az igazak részén, hogy az igazak gonoszra ne fordítsák a maguk útjait. Tehát Isten fegyelmezi is a hívő embert azáltal, hogy támadások érik, és egyre jobban felügyeli őket, ha kérik. És ha ezt imádkozzák, hogy oltalmaz meg a bajtól, hogy ne érjen fájdalom, ha Isten velünk van és megoltalmaz, akkor bár lesznek nehézségek és bajok, de Isten segítségével ezek legyőzhetők. És íme így záródik az ige szakasz, és megadta néki Isten, amit kért. Testvéreim, kérhetjük azt, hogy áldjon meg bennünket a jó Isten. Ez egyezik az ő akaratával, biztosan megegyezik. Hogy mindenestől fogva igazságot követvén szeretetben növekedjünk abban, aki a feje Krisztusban. Megegyezik az Isten akaratával? Megadja ezt is. Hogy velünk legyen? Hát nincs más vágya, mint hogy a szívünkbe költözzön. És megoltalmazom bennünket. A 121. Zsoltár mit mond? A te árnyékod vagyok jobb kezed felől. Hogy ne érjen téged veszedelem. Igen, Isten megoltalmaz. Véd bennünket. És megadta néki Isten, amit kért. Hitte. Azért kérte, mert hitte. És a több mint 600 ember közül ő volt az egyetlen, akiről ezt írja a Biblia. Azért ez meglepő, nem? Ezért, amikor például ilyen nemzetségi táblázatokat olvasunk, gondolhatjuk, hogy mi értelme ezt végigolvasni. Hallottátok ő meg Jábesnek a nevét? Valaki hallotta? Ugye? Tehát nem ismerjük, ismeretlen. Vagy alig. De érdemes rá figyelni. Három közkeletű téveszme van, ami visszatart bennünket attól, hogy nagy ambícióink legyenek. Az első. Ha azt mondjuk, hogy ó, ez nekem sosem sikerülne. Ó, ez nekem nem fog sikerülni. Ezáltal, amikor ezt mondjuk, akkor mit teszünk? Úgy gondolom, tessék? Hát, ez nem rám szabott dolog. Erre nekem nincs lehetőséggel. Én ezt nem tudom megvalósítani. Bárcsak, ugye ezek a bárcsak helyzetek. Jó lenne, de én erre nem vagyok alkalmas. Azt hiszük, hogy ilyenkor alázatosak vagyunk, pedig ez nem alázat, hanem félelem és kisítőség. Az alázatos ember mit mondana? Egy nagy cél megjelenik. A kisítő ember azt mondja, amit elmondta, hogy hát ez. Az alázatos ember mit mondana? Én valóban nem vagyok rá képes. De ha Isten velem van, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát az, amit Jábes mondott, hogy legyél velem. Ha velem vagy, mindenre van erőm a Krisztusban. A második. Hajlamosak vagyunk összekeverni a lustaságot az elégedettséggel. Ugye Pál apostol mondja, hogy én megtanultam, hogy amikben vagyok, megelégedett legyek, és ez jó is van, így, ahogy van, de ez nem jelenti azt, hogy ne legyenek céljaink. És ne legyenek nagy céljaink. Pál apostol nem azt mondta, hogy nincsenek terveim, hanem hogy voltak céljai, és azt mondja, hogy a cél felé ő nekidől, célegyenest, igyekszik, törekszik az Isten onnét felülről való elhívása jutalmára. Tehát óriási lehetőségeink lehetnek, ha kitűzzük a célt, ha törekszünk felé, Isten segítségével és áldásával. De valaki azt mondja, hogy hát én már itt vagyok, fiatalon, középkorúan, idősen, hát milyen céljaim lehetnek nékem? Olyan szűkek a határai. Akkor kérjük Istent, hogy adjon nekünk célokat. Ha úgy érezzük, hogy nincsenek olyan céljaink, amelyekért érdemes küzdeni vagy élni, akkor mondjuk neki, Istenem, adj célokat. Mutasd meg, hogy mi az, amiért én tehetnék valamit, vagy mi az a szolgálat, amit én a te akaratoddal megegyezően végezhetnék. Fogadni, biztosak lehettek benne. Fel fogod ismerni, ha kéred. Ha nem kéred, nem fogadni. A harmadik téveszme, hogy összetévesztjük a kicsinyes gondolkodást a lelki beállítottsággal. én a magam kis szerény módján szolgálom az Istent, hallottam sokszor emberektől. Hát olyan, én már ilyen vagyok, olyan vagyok, én már csak a magam kis szerény módján szolgálom az Istent. De miért nem szolgálod őt hatalmas módon? Oly sokszor tapasztaltam, amikor Tamás, Kolcsai Tamással beszélgettünk erről a kérdésre egyszer, akkor ő is, meg én is elmondta a tapasztalatunkat, hogy sokszor olyan nehéz a gyülekezetben egy pici kis szolgálatra megkérni valakit. Ennyi mára vagy. Hányszor tapasztaltuk, hogy de én inkább nem. Imádkozom más. Vagy gyűjtsük össze az adomány. Inkább mást kérjél meg. Ezáltal mit csináljunk? A fürjeket megkötözve látjuk körbe-körbe menni. Nem akarnak elszabadulni egy kis lépésre sem. A szolgálat. Szolgáljuk Istent hatalmas módon. Ő ad erőt a kitöréshez. Nem mondjuk azt, hogy én ilyen vagyok, és ilyen is maradok. Nem. Kövessük a bibliai alapelvet, ragaszkodjunk a növekedéshez. Nem véletlenül a világegyházunk a 27 hitev mellé egy 28-at is ragasztott. De ez nem egy ragadomány, hanem valódi hitev. Tudjátok, mi a címe? A növekedés. Emiatt. Az advent mozgalomra mindig is ez volt a jellemző, hogy a kicsiből, a szinte semmiből növekedett. És ha jól tudom, most van 207, de lehet, hogy nem tudom pontosan, vagy 220 ország a világon, a Földön, és abból azt hiszem 3-4 híjával mindenhol ott van az adventista gyülekezet. Egyházként. Hogy lehet, hogy Amerikából elindult egy kis pontról, és a világ összes országában, néhány ország kivételével mindenhol ott vagyunk? Mert nagyot gondolni. És mindig azt az eszközt, azokat az eszközöket használta az advent nép, amelyek épp a legkorszerűbbek voltak. Emlékszel rá, amikor Ausztráliában voltam, elmentünk abban a múzeumban, a Korambongban, Ellen White múzeumában, ahol lakott, és ott voltak azok a repülőgépek, és az a hajó, amit ők akkor megvásároltak, a gyülekezet, hogy azokra a szigetekre repülőgéppel elvigyék a későbbi utódaik, nem pont az ő korában, hanem későbbiek, tehát ahogy ott éltek, hogy ott elvigyék az evangéliumot. A legkorszerűbb eszközöket, az internetet, a tévét, a rádiót, a legkorszerűbb technikai eszközöket használták, és használják ma is. Figyeljétek meg, akik az evangélium munkáltában vannak, élvonalon a legjobb technikai eszközöket használják.
A múzeumban nem volt internet, valami.
De nem a múzeum, az akkor volt. Ez ma, én mai napról beszélek, hogy ma is, az Isten népe használja a legkorszerűbb eszközöket és a legjobb technikai eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az üzenetünk eltaláljon az emberekhez. Emlékezzetek a tékozló fiú példázatára, amikor az idősebbik fiú azt mondta az apának, ez annyira jellemző magatartás, amikor féltékeny lett a testvérére, hazajött és apját is megvádolta, és azt mondta, hogy apám, mennyi időtől fogva szolgálok néked, és nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal ünnepeljek. Amikor ez a te fiad megjött, pedig akkor eltékozolta a vagyonodat mindenféle paráznákkal, és az apa azt válaszolta neki, de különben a fiú így mondta, hogy mennyi időtől fogva szolgálok neked, és soha nem adtál. Szolgálok, és soha nem adtál. A szolgát nem is illeti meg, hogy önmaga zárta el magától az áldásokat, mert szolgaként fogta fel az Istennel való fiúi létet. És az atya azt mondja neki, de fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Az, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Mindenem a tiéd, mondja az apa, és azt mondja a római levélben Pál apostol, Krisztussal minden nekünk ajándékozott Isten. Hogyha te nagy dolgokat és célokat tűzöl ki, gondolod, hogy Isten akadályozni fog abban, hogy megvalósítsd, ha az ő akaratával megegyezik? Nem fogja megakadályozni, hanem erőt fog ahhoz adni, hogy megvalósítsd. Hitet. És azt szerinti cselekedetet. Annyira visszhangzik a fülünkben a laodiceai levél, a megkötözött gyülekezetnek a képe, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, nekem nem mondják meg, nekem nem kellnek új emberi kapcsolatok, új helyzetek, új problémák, új nehézségek, stb. Stb. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Erre mit mond az Isten? Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, vak, szegény és mezítel. A megkötözött fürjek helyzete. Mikor lehetnél gazdag? És itt nem a fizikai gazdagságról beszélek. A római levélben Pál apostol azt mondja a 8. fejezetben, akik nem a szolgaság lelkét ismerik a félelemre, hanem a fiúság lelkét fogadják el, amit Isten ad nekik, azok gyermeknek fogják fel magukat Isten gyermekeinek, és örökösnek. Örökösök. Bárcsak velem lennél, ezt mondja. A Jóisten azt mondja, hogy legyenek nagy törekvéseink, számítsunk az Isten segítségére és a válaszra. Ellen White is hányszor elmondja azt, amit William Carey így fogalmaz meg, számíts nagy dolgokra Istentől, és igyekezz nagy dolgokat tenni Istenért. Tehát Jábes abban volt különleges más emberektől, hogy ő mert nagy dolgokat kérni, nem mintha különleges képessége lett volna hozzá, vagy tehetsége, nem volt gazdag, nem volt iskolázott, egyikről is ír a Biblia, egy átlagos ember volt, de átlagon felüli hittel. És ez lehet nekünk is. Nagyon sok nagy tehetségű ember üldögél az oldalvonal mentén, és miközben az átlag emberek, akiknek hitük van, gólt szereznek és győznek. Gondoljatok az apostolokra, halászok voltak. Egy tanult ember kivételével, aki a legtehetségesebb volt közöttük. Kitaláljátok?
Júdás.
Nem kellenek nagy képességek. Nagy hit kell. Igen ám, de a hátrányok legyőzése. Tudjátok, mit jelent a Jábes név? Fájdalmas. Fájdalmas. Ezt jelenti. A szülés olyan nagy fájdalommal járt Jábes édesanyja számára, hogy fájdalmasnak nevezte el a fiát. Te hogy éreznéd magadat, ha így kellene felnőnöd? Ez az édesanyád a szüléskor fájdalmasnak nevezel. Micsoda hátrány? Fájdalmas. Egész életedben mindig ez a név ott kísért, hogy hát az én születésem és életem nem egy örömteli esemény volt a család számára, az édesanyám számára. Nem voltam kívánatos, mert fájdalmas a nevem. Ez egy hátrány. Ez egy születési hátrány. Elmondhatta volna, hogy egész gyerekkoromban befertőzte ez a tudat, hogy én milyen hátrányos helyzetű vagyok, és én nem kell miatt szenvednem kell. De ő ezt legyőzte, nem a múltra tekintett, hanem a jövőre. És Isten áldásaival nagy jövő állt előtte. Neked mi a gyöngeséged? Mi a hivatkozási alapod? A hátrányod? Ami miatt úgy érzed, hogy te nem tudsz nagy dolgot csinálni. És eszembe jut Benjamin, nem tudom, tudjátok-e, amikor megszülte Rákhel Benjamin, pontosabban ő minek nevezte el? Rákhel, mert fájdalmas szülése volt, utána meg is halt. Benoninak nevezte el, Benoni. Azt jelenti nyomorúságon vagy szerencsétlenségen fia. Hát ez se jó név, nem? Benoni. És amikor megszült és meghalt, Rákhel, megszülte a gyermeket és meghalt Rákhel, akkor Jákob elnevezte őt Benjáminnak. Ami azt jelenti, áldás szerencse fia. Az áldás és szerencse fia. Tehát Jákob nem bírta elviselni, hogy a fiának ilyen neve legyen, hogy nyomorúság, meg fájdalom, hanem megváltoztatta a nevét. Jábes nevét nem változtatták meg. Az ő hátránya megvolt, de legyőzte hitáltal. Ez hatalmas nagy dolog, minket se hátráltassanak a születési, nevelési, anyagi, lelki körülmények, hanem bátran és hittel cselekedjünk úgy, ahogy Jábes cselekedett. A 21. Zsoltár második versétől idézem az igét zárásként, megerősítve azt a gondolatot, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, Uram, a te erősségedben ül a király, mondja Dávid, és a te segítségedben felette örvendez. Szívének kívánságát megadtad néki, és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Sőt, eléje vitted javaidnak áldásait, színaranykoronát tettél fejére, életet kért tőled, adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. Nagy az ő dicsősége a te segítséged által, fényt és méltóságot adtál reája. Sőt, áldását tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével, bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a magasságosnak kegyelme. Tedd bennünket Isten királyokká és papokká, ehhez méltóan viselkedjünk és éljünk, erre bátorít bennünket a Szentírás. Amen.
Amen.